Az állandóan változó váratlan időpontokban újítást kívánó üzleti környezetben nem boldogulunk hagyományos vezetési módszerekkel. Folyamatos innovációra, rugalmasságra és alkalmazkodásra van szükség, ezért fordulnak sokan az agilis módszertan felé. De ennek ismerete nem elég a sikeres transformációhoz. Az agilis szemléletmódot is magunkévá kell tennünk, olvashatjuk a Csináljuk jól az agilitást, transformáció káosz nélkül című könyv főszövegében. A szerzők Darrell Rigby, Sarah Elk és Steve Berez innovatív vállalatok elismert tanácsadói számos konkrét sikertörténetet is leírnak a módszertan erényei és a folyamat lehetséges buktatói mellett. A könyvben utazom vendége Kovács Anton, a sivaforce.com ZRT alapító vezérigazgatója, hazai agilis közösségek elismert tagja. Az agilitás témájával egyébként sokan sok könyvben foglalkoztak már, sőt, mint valami vallásháborúban egyfajta szembenállás is van a különböző irányzatok hívei között. Kovács Antont most arról kérdezem, mit tud ez a könyv, ami miatt ennek a magyarországi megjelenését támogatta?
Én azért nagyon örültem, amikor megláttam ezt a könyvet és annak a tartalomjegyzékét, mert végre felkiáltással láttam egy helyen összefoglalva mindazt, ami most hiányzik, és nem csak Magyarországon, hanem így a világ agilis piacról, egy olyan szempontot hoz be, ami érthető, együttérző, de mégis nagyon provokatív. Feszegeti, hogy mire való az agilitás és mire nem, és mind a kettőről ír. Mert általában olyan irodalom megtalálható, ami csak az egyik oldalra, tehát eldönti az, hogy az agilitás nem jó, és akkor kritizálja, akár szélsőségesen, vagy másik oldali fanatikus, hogy mindenre való, és én nem hiszek abba, hogy az agilitás az mindenre való. Én pont ezzel a szemlőmiséggel tudok azonosulni, hogy az agilitásnak megvan a helye, megvan a módja, hogy hogyan kell használni, hogyan kell jó csinálni az agilitás, és ez a könyv nagyon szépen körbejárja az összes területet, és rámutat, hogy hol lehet hibázni, sok példán keresztül. És ebben ad a legnagyobb támaszt, hogy ha valaki szeretne agilitásba belevágni, vagy maga körül a vállalatot áttransformálni, akkor melyek azok a hibák, amit már nem érdemes előre elkövetni, és nagyon jó gyakorlati útmutató ehhez.
Mikor van például egy cég abban a helyzetben, amikor erre szükség van?
Saját példámon keresztül tudom elmondani, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor én átjöttem Magyarországra, meg Kárpátalján születtem, én nem nagyon beszéltem magyarul, csak egy bundáskenyér, meg dicsérte Jézus Krisztus. Nagyjából ez volt az összszókincsem, és mindaz, amit én itt láttam, tapasztalt, ez mind nagyon új volt nekem. Azok a poénok és azok a jó bevált figurák, azok itt nem működtek. Elmondtam egy viccet, és senki nem nevetett rajta, mert ez ott jó volt, azok a körülmények között, ahonnan én jöttem abban a körben. És mindent újra kellett tanulnom, mindent. Tehát nekem, amikor én átjöttem Magyarországra, az alkalmazkodás a túlélést jelentette. Így tudtam túlélni, így tudtam bekapaszkodni, így tudtam megmaradni Magyarországon. És én azt gondolom, hogy nagyon sok nagy vállalat nagyon hasonló helyzetben van most. Hogy van egy jó megszokott világuk, ahol jól működnek az ő vicceik, az ő üzeneteik, az ő megközelítésük. És amikor eljött a digitalizáció, ez egy picit olyan, mint egy ilyen csoda tündér, aki így, vagy egy kis manó, aki megy mindenfelé, és amihez hozzáér, az így végleg megváltozik. És amikor egy jó menő vállalathoz a digitalizáció hozzáér, akkor nagyon megváltozik. Kb. Úgy érzik magukat, mint én annak idején, amikor átjöttem Magyarországra, hogy mindaz, ami nagyon jól működött a múltban, az nem működik, és újra kell tanulni mindent, újra kell szervezni mindent, és az agilitás az a folyamatos, szinte iparszerű alkalmazkodásnak a művészete, hogy ez hogy lehet úgy csinálni, hogy mégsem káosz legyen belőle. Hogy kell úgy csinálni, hogy ne krízesként éljünk meg, és ennek hál' Istennek már megvan a módszertana, ami először az IT területén született, hiszen az IT-ba olyan gyorsan elkezdtek változni a dolgok, hogy a hagyományos módszertanokkal ez nem lehetett lekövetni, vagy hagyományos szervezeti struktúrákkal nem lehetett lekövetni, és mostanra az agilitás teljesen kiszabadult az IT-ból, és gyakorlatilag alig van olyan szegmens, ahol digitalizáció és maga az agilitás nem lenne jelen. A világ legnagyobb cégének több mint 90% a napi szinten használja az agilitás, de nagyon érdekes, hogy az agilitást a hagyományos szervezeti struktúrákkal együtt használja. Tehát, hogy ez nem valami helyett, ez valami mellett van, és ennek a könyvnek ez a fő üzenete, hogy nem lecserélni kell az, ami van, hanem ki kell egészíteni olyan módszerrel, ami megengedi a gyors alkalmazkodást.
Igen, a szerzők írnak arról, hogy a bürokratikus rendszerekkel gondoljuk mi, hogy ez a módszer szembe mehet, vagy hogy az az ellenpontja, de nem. Ezt írják, hogy ezt egybe kell olvasztani. Lehetséges ez? Vagy hogy lehetséges?
Igen, lehetséges, és úgy lehetséges, körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy emberi szervezetet. Hogy az emberi szervezetben is vannak olyan részét, mondjuk a csontozatunk, ami nagyon merev, nagyon kemény. Én ezt hasonlítom a nagyvállalatokhoz. Tehát nagyvállalatoknak van egy olyan váza, ami önmagában nagyon rideg, nagyon kemény, de emiatt tudnak nagyok lenni, emiatt van stabilitása, emiatt van kiszámíthatóságuk, tervezésük, bevasalják a szerződéseket, tehát hogy emiatt megvan a stabilitás. Ez a sikernek az egyik oldala. De a másik oldala az az, ami a puha része, ami a hús, amitől tudnak rugalmasak lenni a dolgok, és ez a kettő együtt, hogy az a puhaság és a merevség együtt adja a valódi alkalmazkodását vállalatnak. Hiszen, hogyha semmilyen probléma nincsen, akkor tudunk nőni a váznak köszönhetően. Vagy ahogy növelünk a vázot, hogy tudunk skálázni magát a vállalatot. Viszont minél közelebb vagyunk az ügyfelekhez, minél közelebb vagyunk a problémához, ott meg rugalmasságra van szükség, ott a puha dolgokat kell elővenni. Hiszen az ügyfélszolgálaton az ügyfelek sem szeretik azt, hogyha merev dolgokkal találkoznak, és a ridegséggel. Ott megértésre van szükség, odafigyelésre van szükség, és ebben a könyvben az ügyfél központuság nagyon helyesen ki van emelve, és ebből indul ki, és ezzel fejeződik be minden egyes gondolat. És ezzel maximálisan egyetértek én is. Hogyha én tudom, hogy mi a cél, mi az ügyfél vágy, de nem tudom, hogy hogyan szállítom le, nem tudom, hogyan oldjam meg, vagy nagyon sokféle megoldás létezik, és az IT-ra inkább ez jellemző, hogy én azt mondom, hogy egy ügyfélkapcsolati rendszer szeretnék venni, és rákeresek, és 600 van belőle, melyik a jó nekem? Ehhez kell a próbálkozásnak a módszertana, hogy én megfelelőt ki tudjam választani, vagy még nem létezik. Tehát 3 évvel ezelőtt ez a technológia nem is létezett. Hiába szeretne a HR egy olyan szakértőt fölvenni, akinek 5 éves tapasztalata van ezen a téren, nincs ilyen. Tehát nekünk kell saját magunknak megtanulni. Előbb-utóbb el fog jönni a konszolidációnak a korszaka, de most nem az van. Most az evolúció van, és a könyv erre mutat rá, hogy Isten mentse meg minket azoktól a fanatikusoktól, akik azt mondják, hogy csak az agilitás és semmi más. Ezzel szabályosan tönkreteszünk a szervezetet, a körülöttünk lévő világot, mert azok a dolgok, amik jól működnek, azoktól megszabadulunk, és kidobjuk őket, és ő nagyon fontosan mutatja rá, hogy kell megtalálni azokat az értékeket, amik nem szabad, hogy elvesszenek. És nagyon sok olyan hibáról beszél, amit egy ilyen agilis transformáció során el lehet követni. Nagyon sok olyan tévhitről beszél, amit az agilis transformációtól nem szabad elvárni.
Mondtasz példát?
Hát amikor mondjuk a létszám leépítés nagyon szépen van mondva, tehát hogy mi innentől kezdve agilisak leszünk, és akkor nincs szükség ennyi ember. Ez egy óriási hiba, ez biztos, hogy nem fog működni. Maga az agilitás az lehetőséget biztosít arra, hogy a meglévő kollégák, meglévő csapatok tudjanak több értéket szállítani, és nem azt jelenti, hogy hogyan tudunk minimalizálni. Arra más módszertanok való. Ez a lean, tehát van nagyon sok olyan módszertan, amivel lehet optimalizálni, az agilitás az nem ez. Kivéve, hogyha az agilitásnak az a célja, hogy optimalizáljunk, mert akkor annak az eredmény is tud lenni. Csináld, amit mondok, de gyorsabban. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy másik tipikus olyan hiba, hogy nagyon jó, innentől kezdve mi agilisak leszünk, és akkor ez összekeverik a gyors munkavégzéssel. Tehát az agilitás az azt mondja, hogy hogyan tudok rájönni minél gyorsabban, hogy mi a felesleges abban, amit én csinálok, és azáltal leszek gyorsabban, hogy nem végzek felesleges dolgokat. Mert például a digitalizáció környékén nagyon jellemző az, hogy a projektnek, vagy az elkészült terméknek a 80%-át soha nem használjuk. Ő azt mondja, hogy ezt ne is csináljunk meg. Koncentráljuk a vevői, az ügyfél igényre, és azokat a dolgokat készítsük el, amit ténylegesen szeretne az ügyfél használni. Ettől lesz gyorsabb. És nem attól lesz gyorsabb, hogy mindent ugyanúgy, mint régen megcsináljuk, csak sokkal gyorsabban. Attól lesz olcsóbb, hogy a 80%-át, amit soha nem használ, nem készítünk el. Csak azt a 20-at. De nem azáltal lesz olcsóbb, hogy mi mindent megcsinálunk sokkal gyorsabban. Illetve felhívja a figyelmét az ilyen Big Bang típusú transformációra, hogy az agilis transformáció ez egy projekt. Hát nem igaz. Én mindig szoktam mondani egy példát, hogy a projekt az olyan, mint a házasságkötés, hogy készülünk rá, izgulunk, megszervezünk, és hogyha mindent jól csináltunk, akkor nagyon magas a valószínűsége arra, hogy akkor jó lesz, és utána vége van, elkészül a videó, elkészülnek a hangfelvétel, szépen elraktáz, és utána egész életen keresztül mutogatjuk az unokáknak, meg a gyerekeknek, hogy mennyire menő volt, meg mindenkinek. Na most az agilitás az olyan, mint a házasság kötés után következő házas élet. Hogy ott minden nap 10-20-30 percben fókuszálunk, hogy mi a célunk, leülünk, személyesen egyezkedünk, mert azt mondjuk, hogy nem tudunk mindent megtervezni előre, jönnek olyan dolgok, amik nem is lehet őket kiszállni. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem vagyunk okosak, hanem az élet olyan, hogy hoz nagyon sokszor nekünk változás, és ezeket a változásokat minél gyorsabban tudunk alkalmazkodni, annál jobb lesz, és nem lehet így lerázni projektként, mert egy olyan párkapcsolatot sem lehet egy projektként lerázni, hogy na most foglalkoztam vele, nem tudom, egy órát, most jó legyél egy éven keresztül. Tehát, hogy az agilis módszertanhoz tartozó minden egyes eseménynek megvan a célja. Tehát van egy olyan esemény, ami arra való, hogy megbeszéljük, hogy mit fogunk csinálni a következő két hétben. Annak az a kimenete, hogy tisztázzunk ezt. És ez rendszeresen, két hetente megtartjuk. Van olyan, ahol átveszünk az elkészült dolgokat. Tehát két hetente megtartjuk, és hát ez dedikálva van. Vagyis az átadás átvétel nem adhok jellegű, hanem van egy fix üteme. Van egy olyan, ahol megbeszéljük, hogy mit csináltunk rosszul. Akkor nem két héten belül bármikor adhok jelleggel jönnek elő a feszültséget, hanem mindenki, hogyha olyan feszültség, amivel tud várni egy-két hetet, akkor azzal erre a megbeszélésre tartogatom, mert tudom, hogy megvan a hely, ahol erről fogok beszélni. És emiatt nem vagyok feszült. Emiatt sokkal nyugodtabb, emiatt sokkal barátságosabb a környezet. Mert két hetente kapok visszajelzést a főnöktől, két hetente elmondhatom, hogy mi a problémám, két hetente megmutathatom, hogy mivel foglalkoztam, és hogyha értelmetlenek látom mindazt, amit mi most csinál, akkor rákérdezhetek, hogy ez biztos, hogy kell, és ezt így kell csinálni. Ki nem vágyna olyan munkahelyre, ahol két hetente a főnöktől kap egy egyértelmű visszajelzést, megkérdezheti, elmondhatja, és a főnöknek ez nem nehéz, mert nem látjuk az rajta, hogy rólam, hanem dedikáltan rám figyel egy órán keresztül. Ez a varázsa ennek a módszertannak, hogy semmi más nem csinál, mint amit egy jó vezető amúgy meg kellene, hogy csináljon, csak erre van egy dedikált idő, van egy dedikált menetrend. És azáltal, hogy a timebox, vagyis az időkeret mindig fix, ezáltal a változás sokkal könnyebben megugorhatóvá válik. Gondoljunk bele mondjuk, ha valaki átrendezne egy nap alatt a nappaliban, valószínűleg, hogy feszültebb lennék. Semmit sem találnék, mihol van. Ez a hagyományos értelemben vett change management. Ez a kríziskezelés, hogy kicserélték a butorta. Ez elméletileg jó kell, hogy legyen, és mindenki örülni kell, de mégis nem találom a helyemet X napon keresztül. De hogyha egy éven keresztül naponta csak egy picit változik a nappali, akkor egy év alatt kompletten kicserélődött a nappalim úgy, hogy észre sem vettem, és nem éltem meg sokként, és nem éltem meg rosszként, és teljesen megváltozott körülöttem a világ. És ez a különbség az agilis és a projekt szemlélet között, hogy mindig kicsiket változtatunk, mindig megyünk előre, és az egész változáshoz való alkalmazkodás nem élünk meg külön teherként, hanem ez lesz a hétköznapoknak a szerves része.
A krízis óhatatlanul stresszel jár, nem csak a vezető számára, az alkalmazottak számára is, és nekem érdekes volt ebben a könyvben holisztikus szemléletről olvasni, szeretetről, háláról.
Ez az a rész, amivel nem feltétlenül egyetértek. Maximálisan egyetértek azzal, hogyha nagyon fáj, akkor valamit rosszul csinálunk. De azzal nem értek egyet, hogyha egy picit fáj, akkor valamit rosszul csinálunk. Én azt gondolom, hogy a változás az alapjába véve olyan dolog, ami fáj. Több kutatás, pszichológiai kutatás bebizonyította, hogy minden egyes, akár icipici változás is, mi óriási stresszként éljük meg, és gyakorlatilag úgy reagálunk rá, mint a gyászra. Mert valami meg fog változni. És ösztönösen ellenkezünk. Abban az esetben, ha jó mennek a dolgok, ösztönösen ellenkezünk, mert minek változzunk, mert jó megy a dolog. Abban az esetben, ha rosszul mennek a dolgok, akkor nagyon vágyok a változásra, és ugye önmagában, mivel rosszul mennek a dolgok, már eleve stresszes állapotban vagyok. Tehát én ezért nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezzel szembe tud menni egy olyan elvárás, hogy már az agilis szó hallatán is rózsaszín pónik fognak ugrálni a szivárványon. Én nem láttam ilyet, és azt gondolom, hogy ha nem rózsaszín pónik elkezdenek alkalmazottak formájában ugrálni a szivárványon, akkor is lehet jól csinálni az agilitás. Én azt gondolom, hogy az agilitáshoz sokkal több fegyelem kell, mert ahhoz, hogy mi tudjuk tartani pontos ritmust, ahhoz igenis van helye is a fegyelemnek, de a fegyelmet nem szabad túlzásba vinni. Mert a nagy vállalat, amit csinál, az önmagában nem rossz. Az a baj, hogy ezt túlzásba vittünk. Az a baj, hogy ez a merev hozzáállás, ez beszivárgott az ügyfélszolgálatra. Az a probléma, hogy éveken keresztül nem voltak változások, ezért ha jön egy változás, az óriási krízisként élünk meg. Pedig lehet, hogy ez csak sima változás. És hogyha mi két hetente megállunk, és van egy ritmusunk, és két hetente mindig megkérdezi a csapat, hogy na most a következő két hétben mi lesz, akkor a csapat sokkal nyitottabb lesz a változásra, mert onnantól kezdve a változatlanság nem elvárás. Mert két hetente újabb és újabb változások vannak. És egy ilyen típusú krízisben, amikor mondjuk elvesztettünk a piacot, vagy teljesen újra kell gondolni mindazt, amit eddig csináltunk, egy ilyen krízisben nagyon sokat segít, hogyha van egy fix ritmusunk, van egy kiszámítható kéthetes ütemünk, és azt mondjuk, hogy oké, most nem tudunk még mindent, de akkor is menjünk tovább, akkor is csináljuk, és az látszik, hogy azok a vállalatok, ahol agilis módszertanokat használtak, azok az előző két évben bejött globális változásokat, már pedig volt egy-kettő, azokat sokkal könnyebben tudtak, nem könnyedén, könnyebben tudtak venni, és én úgy érzem, hogy ez a kulcs mondat, tehát, hogy ezzel a részével nem feltétlenül egyetértek, ami a könyvben, de ez az egyetlen egy olyan rész.
Az is eszébe jut az embernek, miközben ezt a könyvet olvassa, hogy vajon egy másik vezető kell, vagy annak a vezetőnek egy nagyon komoly tanulási folyamat, vagy új szemlélet kell, mert azért ez nagyon mást vár el tőlem.
Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor ez egyik ilyen tipikus hiba az szokott lenni, amikor a vezető azt mondja, hogy itt van egy csapatom, valamit akarnak csinálni, és akkor csináljátok jó az agilitást ti. Tehát, hogy ő megadta a büdzsét, ez nagyon magas a valószínűsége, hogy ez bukta lesz, ez nem fog működni. Nagyon sokszor a vezetők azt gondolják, hogy ők hát azért vannak ebben a székben, mert sikerült felküzdenem magamat, de innentől kezdve magától kell, hogy működjenek a dolgok, mert én már felküzdött, hadd élvezzem azt a helyzetet, hogy én most már itt ebben a székben ülök, és engem hagyjatok békén mindenféle problémát, oldjátok meg őket. Nulla a valószínűség arra, hogy ilyen vezető mellett tud az agilitás jól működni. Az agilitás az arról szól, hogy olyan környezetben, ahol a vezetők elvégezték a házi feladatot, és ez segítettek az alatta lévő kollégáknak elhárítani az akadályokat. Hogy őt valami akadályozza abba, hogy ő tudjon munkát végezni, akkor a vezető segít neki ezeket elhárítani. Mert hogyha olyan szervezetbe próbálunk agilitást bevezetni, ahol tele van ilyen típusú akadály, hogy ő mondjuk tudjon végigcsinálni valamilyen munkát, akkor neki 60 helyre el kell szaladni, és 16 pecsétet be kell gyűjteni, akkor ott tök fölösleges bevezetni az agilitást. Biztos, hogy nem fog működni. Tehát alapjában a házi feladatot, amit az agilis transformációt előtt meg kell csinálni, az az, hogy a vállalatot el kell kezdeni jobbá tenni. És ehhez még nem kell az agilitás. Aki ezt megcsinálja, az agilitás erre tud rájönni, mint turbószer. Ha jó vállalatot leöntjük agilitással, kiváló lesz. Ha rossz vállalatot leöntjük agilitással, akkor egy nagyon rossz agilis vállalat lesz, mert felnagyítja, felturbózza azokat a dolgokat, amik benne vannak, láthatóvá teszi. Ezért nagyon sok helyen félnek az agilitástól, mert transzparenciát nagyon magas fokon növel, és ki fog derülni, hogy én nem csinálok semmit. Tehát, hogy ilyen szempontból a könyv nagyon finoman végigvezeti azon a lélektanon keresztül, hogy hogy kell a középvezetőknek, hogy kell az embereknek tálalni ezeket a változásokat, hogy kell felkészíteni magát a szervezetet, és ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Ilyeneken nagyon sokszor elbukik maga az agilis transformáció. Magyarországon alig van olyan szervezet, ahol az agilitás már valamilyen formában nem jelent volna meg. És nagyon sok helyen kipróbálták, nagyon szépen köszönöm, és letették oldalra a polcra. Tehát, hogy ez nem egy olyan fő módszertan, ami szerint működik a vállalat. Viszont én is személyesen az elmúlt 10 évben nagyon sokat tettem azért, hogy az agilitás, mint módszertan, mint lehetőség ott legyen a nagyvállalati polcon, és ha szükség van, ha nagyon nagy változások jönnek, akkor már le tudjanak venni, és azonnal tudjanak alkalmazni. És ilyen szempontból jóval áll Magyarország, mert minden vállalat vezetőnek az eszköztárában ez már helyet foglal. És a következő 5-10 évet kell arra rászánni, hogy ez tényleg gyakorlatba át is forduljon. Nagyon jó példák vannak Magyarországon, vagy az agilis transformációk nagyon jó példái vannak, és egyre többen bátorodnak arra, hogy ne csak egy-két csapattal, hanem részlegeket, vagy akár a vállalat egészét ebbe transformálják át. De ez nagyon nagy munka.
Nagyon sok példát hoznak a szerzők, az Amazontól a Bosch cégen át, szóval hihetetlen nagy sikertörténetekről van szó, a Spotify ugye azt megemlíti, és azon gondolkodtam, hogy ha valaki most találkozik ezzel a módszerrel, vagy tényleg a polcon van, és most azt gondolja, hogy itt ez a könyv, hát ha közelebb kerül hozzám, akkor ez nem riasztó-e, hogy ilyen nagy cégek vannak itt fókuszban? Mert azt mondja, jó, hát hol van az én, nem tudom, akármilyen kis üzletem ehhez
képest. Igen, hát ugye az az érdekes, hogy amíg nem jelent meg ez a könyv, addig egy kis cégnél nagyon egyszerű volt bebizonyítani, hogy ez jó tud működni nála, mert sokkal nyitottabbak a kisvállalatoknak, vagy középvállalatoknak a vezetői.
Rugalmasabbak.
Tehát ez az ő DNS-ükben eleve benne van. Tehát, hogy ez a könyv kifejezetten abban segít, hogy egy nagyobbacska vállalatnál milyen hibák jöhetnek elő, ami a nagyvállalatnál jelent. Az agilitás abban tud segíteni, hogyha gyorsan kell alkalmazkodnunk a változáshoz. Én most úgy látom, hogy a következő években eléggé sok változás várható, és ezt napi szinten is tapasztaljuk. Úgyhogy Gerd Leonhardnak nagy valószínűleg úgy igaza lesz, aki jövőkutató, aki azt mondta, hogy az elmúlt 100 évben 4-5 olyan változás volt, ami alapjában véve megváltoztatta az emberiségnek a viselkedését, és a következő 100 évben 64 olyan változás lesz, ami alapjából véve meg fogja változtatni az emberiségnek a viselkedését. Ha végig gondolunk az elmúlt mondjuk 3 évre, akkor már 2-t be lehet. Tehát 2 strigulát már be lehet hozni neki. És még lesz. Tehát az, hogy mi mindig nyitottak legyünk a változásra, tehát az, ami megvan, azt ne készpénznek vegyünk, hanem 2 hetente feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy most kell valamin változtatni, mert hogyha nem, semmi baj, megyünk tovább, de 2 hetente be legyen építve a vállalatba, hogy fölteszik maguknak ezt a kérdést.
Kovács Antonnal, a sivaforce.com ZRT alapító vezérigazgatójával beszélgettünk a Csináljuk jól az agilitást, Transformáció káosz nélkül című könyvről, amelynek szerzői Darrell Rigby, Sarah Elk és Steve Berez. Ez a kiadvány Magyarországon a HVG könyvek kiadó gondozásában jelent meg.